kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében az év gyermekkönyv díjasait is figyelmükbe ajánljuk. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Ismeretlen Trianon címmel jelent meg Ablonczi Balázs történész kötete a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójához kapcsolódóan. A könyv elsősorban azt igyekszik bemutatni, milyen volt valójában a békeszerződés, miként élték meg Trianon időszakát a történelmi Magyarország lakói, és milyen összefüggések tárhatók fel a nagypolitikai döntések hátterében. Ablonczi Balázs történészt, a Trianon 100 kutatócsoport vezetőjét, Kocsonya Zoltán kérdezte.
Említette egy korábbi interjúban, hogy a trianoni békediktátum mindmáig sok munkát ad a történészeknek. Tehát vannak 100 év elteltével még új forrásanyagok, dokumentumok, levéltári anyagok. Gondolom, hogy így lehet ez, hiszen most a napokban jelent meg az Ismeretlen Trianon című könyve, ami pontosan erre utal, meg hát ugye dolgozik a már 4 esztendeje a Trianon 100 kutatócsoport, aminek szintén ez a feladatköre.
Nyilván itt van egy csomó munka mögöttünk, tehát én úgy gondolom, hogy fontos hiányokat sikerült megszüntetnünk a kutatócsoporttal, 11 könyvünk jelent meg eddig, meg számtalan folyóiratcikk, meg népszerűsítő cikk, meg népszerűsítő előadás, meg adatbázist építettünk, tehát nagyon-nagyon sokféle dolgot csináltunk. Munka nyilván még van, ez a könyv, ami most megjelent, az Ismeretlen Trianon, az bizonyos értelemben a kollégáim munkájának egyfajta foglalata, tehát hogy ők az ő általuk összeszedett anyagokat próbáltam, meg a saját kutatásaimat próbáltam népszerű formában bemutatni az olvasóknak, mert ez is fontos, hogy ne csak a saját magunk is közösségének gyártsuk a dolgainkat. Nem azt mondom, hogy kimeríthetetlen téma, meg nagyon nagy diplomácia történeti hiányok most már úgy gondolom, hogy nincsenek a békeszerződésben, de azért van egy csomó olyan téma, akár egyház történettel kapcsolatban, hogy hogyan néznek ki a Trianon által szétszakított egyházmegyék, hogyan néznek ki, hogyan festenek például a monarchia közös vagyonának az elosztása, különös tekintett a műtárgyakra, ami nagyon érdekes, én épp csak bele csippentettem, így halatlan érdekes világ tárult föl előttem, tehát hogy hogyan próbálták meg az utódállamok, a milyen osztozkodás zajlott azzal kapcsolatban, hogy hova kerüljenek a volt monarchia és ezen belül Magyarország javai, hogy miért van Bécsben Bocskai István koronája, vagy a Nagyszent Miklósi aranykincs a mai napig. Tehát, hogy ezek olyan történetek, amik szerintem még sokáig foglalkoztatni fogják a kutatókat.
Milyen lehetőségei voltak egyáltalán a magyar delegációnak, mert mozgásterük az elég csekély volt, de történelmi tényekből tudjuk, hogy Aponyi ugye itt bemutatta az azóta híressé lett telekiféle néprajzi térképet, ami a feljegyzések szerint azért legalábbis elgondolkodtatták a konferencia résztvevőit, de hát az elgondolkodtatáson túl a jelek szerint azért sok minden más sem történt.
Igen, tehát hogy látni lehessen, hogy mi zajlott le, igazából az, hogy a magyar békedelegáció megérkezik, megkapják az előzetes békefeltételeket, amin hát, hogy egy korabeli szemtanút idézek, ezt olvasva általános elszörnyedés lett urrá mindnyájunkon. Jól lehet, már lehetett tudni, hogy mi van benne, tehát nagyjából 19 június óta az átlag újságolvasó is tudhatta, mert Budapesten a Vörös Újság, meg a Népszava, meg az akkor megjelenő lapok lehozták Magyarország határait, tehát lehetett látni, hogy milyen határok lesznek. És ezek az előzetes békefeltételek, amiket 20 januárjában megkap, magyar békedelegáció. Aponyi adhat egy választ, kifejtheti a magyar álláspontot, de az nagyon komolyan leszögezik neki, hogy vitáról szó sem lehet. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy végig megyünk a békefeltételeken, és pontról pontra elmondjuk, hogy ez így nem lesz jó, meg nem oda kéne tenni a határt, meg ne ekkora legyen a hadsereg, meg Magyarország nemzetközi jogait így kéne átalakítani, hanem Magyarország adhat erre egy választ, és akkor ezt meghallgatják és megfontolják, és nagyjából ennyi. Egyébként az összes többi vesztes állammal így jártak el, ami mondjuk nyilván nem a legdemokratikusabb eljárási mód, hogy finomak legyünk. De ennek ellenére valóban, ugye hogy maga Lloyd George brit miniszterelnök érdeklődve viszonyult a vörös térképhez, és akkor Aponyi arra hivatkozó, hogy nagyot hal, közelebb is ült hozzá, vagy mellé ült hozzá, és elmagyarázhatta. Tudunk arra, hogy az olasz diplomácia fejében is megfordult az, hogy a magyar határok így nem teljesen jók, de ezek olyan területekre vonatkoztak, amelyek nem nagy méretű területek. Tehát amiről legtovább szó volt, hogy kinek az államához tartozzon, az a Csallóköz kérdése volt. Ugye, ami a Csehszlovákiának szánt, és majd Szlovákia része, de a korszakban is tudták, hogy alapvetően magyar lakosságú. A békedelegáció sikeresen érvelt azzal, hogy hát gazdasági szempontból, vagy stratégiai szempontból nekik erre nagy szükségük van. Tehát, hogy itt az egyetlen igazi választási lehetőség, én úgy gondolom, a korszakban azért volna, a magyar békedelegáció visszautasítja az aláírást, ezt egyébként a korszakban végig is játszották. Tehát ma úgy mondanánk, hogy lemodellezték 20 március áprilisában.
Megtehette volna a magyar delegáció?
Megtehette volna, de rövidre fogva sokkal rosszabb helyzetben újra alá kellett volna írni. Jó eséllyel.
Ablonczi Balázs történészt, a Trianon 100 kutatócsoport vezetőjét hallották Ismeretlen Trianon című kötetéről. A Trianon emléknapon a budapesti Távmoziban volt a premierje Sipos József Nagyapám Horthy Miklós című új dokumentumfilmjének, amelyben Horthy István, Horthy Miklós unokája mesél az őt 14 éves koráig nevelő nagyapjáról és családja történetéről. A Vimeo csatornán továbbra is elérhető az alkotás. Fehér Anna Magda kérdezte Sipos Józsefet.
Ez a harmadik része a Wallenbergről szóló, később a Bartókkal folytatódó és a Horthyval lezárult háromrészes filmnek. Fontos volt nekem ez az időszak. Tehát nagyon érdekelt engem a közvetlen háború előtti Magyarország, a 30-as, 40-es évek, mert előtte várai regényekből csináltam filmeket, és ez a korszak nagyon közel került hozzám. Az Eszter Hagyatéka is ugyanakkor játszódik, a Kaland is, Márai is Magyarországon erre az időszakra tehetően alkotott a leginkább a magyarság számára. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes foglalkozni azokkal az emberekkel, akik ebben az időszakban nyomot hagytak a magyar történelmen. Úgyhogy így kezdődött ez az egész. Én a kiugrásról szerettem volna főleg arra koncentrálva filmet csinálni, de amikor találkoztam vele, mondta, hogy látta a Bartók filmet, és szeretne egy ilyen jellegű filmet csinálni, hogy elmesélné a családjuk történetét, mert ilyen egész estés beszélgetésben soha nem vett részt. Egy-egy alkalommal megkeresték, mondott pár mondatot, bizonyos dolgokhoz hozzászólt, de egy egész családját érintő beszélgetés soha nem csinált vele senki. Úgyhogy ezért így kezdődött.
Rengeteg korabeli mozgóképes dokumentum mellett, tehát ez egy beszélgetés, egy portré dokumentumfilm, és azt mondja, hogy önt a kiugrás időszaka érdekelte leginkább. Itt is igen érdekes dolgokat mesél Horthy István. Például arról is beszél, hogy Horthy Miklós megfontolta azt, hogy amikor Hitlerrel találkozott, akkor akár le is lőni őt. Tehát igazán sarkos kijelentések hangzanak el ebben a filmben, talán ami a leginkább jelentőségteljes az a bocsánatkérés. Hogyan jutottak el a filmben ezekre a pontokra?
Én elmentem hozzá Angliába, Angliába lakik, egy kisvárosba, Louise-nak hívják. Úgy gondoltam, hogy nem kérdezek, mert ha kérdezek, arra válaszol, tehát én arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amit ő akar, amit ő szeretne elmondani, és ami a lelke mélyén van. Ezért aztán ez a beszélgetés, ez 4 napig tartott. De már átéltem egy ilyet a Bartók fiánál Amerikába, úgyhogy tulajdonképpen volt ebben gyakorlatom. És a harmadik napon reggel azt mondta István, hogy valami nagyon hiányzik, ő gondolkozott rajta, és talán ez a bocsánatkérés.
Arról van szó, hogy Horthy István elismeri Horthy Miklósnak, nagyapjának a jogi felelősségét a holokauszt magyar áldozatainak haláláért, a vészkorszakért, és ezért mind a maga, mind a nagyapja nevében, a család nevében bocsánatot kér.
Igen, csak meglepődtem, amikor ebbe belekezdett, és amikor ezt így elmondta. És úgy gondoltam, hogy a filmnek talán ez egyik legfontosabb pontja, hogy valaki a családja nevében bocsánatot kér, de ő azt mondja, hogy mindenképpen hibás a filmbe elmondja, hiszen jogilag ő volt az államfő. És ez nagyon-nagyon-nagyon erős kijelentés, és nagyon tetszett az a szellemiség, hogy ő szeretné, ha Magyarország megbékélne, és nem gyűlölettel beszélnének egymással, és ő nem szeretné, ha úgy gondolnák az emberek, hogy ő mentegetni akarja a nagyapját. Természetesen sok ember van, akinek nagyon rossz emléke van erről az időszakról a családjával kapcsolatban, de van, akinek nem, tehát hogy ezek az emberek tudjanak együtt beszélgetni, érzelem nélkül.
Sipos József filmrendezőt hallották. A Hubi Magyar Gyerekkönyv Fórum 5 kategóriában díjazta az év gyermekkönyveit. Fehér Anna Magda összeállítása.
Az év gyermekkönyve Szalka Csenge Virág, Ribízli a világ végén, régi magyar népmesék mai gyerekeknek című könyve lett. A Móra Kiadó gondozásában jelent meg a kötet, amely bizonyítja, hogy a magyar népmesekincs csöppet sem poros vagy kiszámítható, és hogy a mesék főhősei nem csak királyfiak és szegény legények lehetnek, hanem tűzről pattant menyecskék és táltos királylányok is. Méltatta Hansági Ágnes irodalomtörténész zsűritag a győztes könyvet.
Szalka Csenge Virág igazi mesemondóként saját nyelvet teremt, de szabadon is bánik a mesei örökséggel. 2 változatból vagy meséből csinál egyet, egy mesetípus különböző variánsait komponálja egyetlen történetté. A Sziget köztől Kárpátaljáig, Vajdaságtól Csallóközig és Erdélyig valamennyi tájegységről válogat cigány és magyar népmeséket.
Az ifjúsági kategória győztese az első kötetes szerző, Huszti Gergely, 14 éves kortól ajánlott fantasy regénye, A mesteralvók hajnala lett. amely könyvet Cicero könyvkiadó gondozásában jelent meg. Hallupa Tiba Gabriella könyvtáros tanár zsűritag szerint letehetetlen regényről van szó.
Régen a mesteralvók viselték az alvás terhét az emberek helyett. Így az emberek éjjel-nappal boldogan dolgozhattak, mulattak, élték az életüket. A vasháborúban azonban a mesterek végleg elhagyták az embereket. Azóta az álmatlan álom szedi áldozatait. Izgalmas és lebilincselő olvasmány Huszti Gergő első regénye.
Az év illusztrátora Paulovkin Boglárka lett, aki az Orszarvú és a Madarak című könyv illusztrálásáért kapta a díjat. A kötet a Pagony kiadó gondozásában jelent meg. Csatlós Judit muzeológus zsűritag laudációjában kiemelte, üdítő és bátor megoldás, hogy Paulovkin Boglárka hagyományos képalkotási festészeti módszerrel készítette el a könyv illusztrációját.
A mese irracionalitását és a valósághű részleteket egyesítő képi világ összhangban áll a történet fikciós terében megjelenő valós problémákkal, mint az eltűnőben lévő állatfajok, vagy a természet és társadalom közti ellentmondásos kapcsolat.
A Macskák musical ihlető forrása a T.S. Eliot Macskák című verseskötete, amely a Pagony könyvkiadónál új fordításban Axel Scheffler rajzaival jelent meg. Havasi Attila és Varró Dániel elnyerte a könyvért az év gyermekkönyv díjfordítói kategóriáját. Györei Zsolt íróműfordító zsűritag méltatta a munkájukat.
Mindig izgalmas kihívás, amikor a világirodalom valamely ismert műve újabb magyar fordításban kerül a közönség elé. T.S. Eliot 1939-es versgyűjtemények első teljes fordítása 1972-ben jelent meg, oly nagyszerű költők magyarításában, mint Nemes Nagy Ágnes, Tandori Dezső, Tellér Gyula, Tótfalusi István és Vörös Sándor. A versciklus népszerűségének persze a Weber musical újabb lendületet adott, amelynek magyarországi bemutatójára a Madách Színházban Romhányi József írt egy lenyűgözően szellemes, prozódiailag is tökéletes szövegkönyvet. Ezzel a kétszeresen magas mércével kellett tehát a két fiatal, mégis már is rutinos és virtuóz költőnek, műfordítónak, Havasi Attilának és Varró Dánielnek szembenéznie, és az eredmény, mint a mesterműveknél általában, sokkal te izgalmasabb, mint minden várakozásaink sommája volt.
Az év gyermekkönyv díjának innovációs kategóriájában Papolci Péter, William Shakespeare és Szabó Lőrinc Hogy ne szeretnélek című kötete nyert. Itt a modern átirattól Papolci Péter játékos, de a szonett formáját őrző ferdítéseitől időben visszafelé haladva Szabó Lőrinc klasszikus fordításait és az eredeti Shakespeare szövegeket is olvasni lehet. Buzei István letisztult illusztrációi tovább erősítik a kötet humorát és játékosságát, a Tilos az Á könyv gondozásában megjelent szonettek három hangra tehát az év gyermekkönyv innovációja lett.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.